beszélgetését hallották. Elhangzott műsorunkat ma 23 óra 25 perctől megismételjük.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
16 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Eltemették dr. Katona István nyugalmazott egri segédpüspököt. Előbb elimádkozták a dicsőséges rózsafüzért a koporsója mellett, majd szentmisét mutattak be lelki üdvért. Földi maradványait a bazilika altemplomában helyezték el. Michael Velezbenek apostoli nuncius 14. Leó pápa üzenetét tolmácsolta. Eszerint a Szentatya, miután értesült Katona István elhunytáról, atyai együttérzését és őszinte részvétét fejezte ki. A pápa hálát ad Istennek a püspök hosszú lelkipásztori munkájáért, küldte el a Vatikán üzenetet Pietro Parolin szentszéki államtitkár. A gyászszertartáson Erdő Péter bíboros prímás egyebek mellett arról beszélt, méltó, hogy felidézzük Katona István emlékét és gazdag lelki örökségét. A szentmisén a bíborossal koncelebrált mások mellett Ternyák Csaba egriesek is. A gyászszertartást rádiónk is közvetítette, illetve a Szent István Televízió a YouTube csatornáján, ahol a későbbiekben is megtekinthető. Ismét összeült a kormány, és többek között az is eldőlt, hogy meghosszabbítják a kamatstoppot, írta Orbán Viktor a Harcosok Klubja Facebook csoportban. A kamatstopp az év végén lejár, meghosszabbítjuk, ez közel 300 ezer családot érint, nem hagyjuk őket magukra, számíthatnak ránk, közölte a miniszterelnök. A kormány még 2022. januárjában vezette be a lakossági kamatstoppot, amelyet azóta már többször meghosszabbított, 2023 elejétől pedig a diákhitelekre is kiterjesztett. Az OTP Bank nemrég bejelentette, több piaci szereplővel alkotmányjogi panaszt terjesztettek be a kamatstopp miatt. A kiegészítő nyugdíjemelés mától érkezik, átlagosan 51 ezer forint minden nyugdíjasnak, közölt a miniszterelnök a Facebook oldalán. Orbán Viktor azt írta, pontos elszámolás, hosszú barátság, 2010 után abban állapodtunk meg az idős honfitársainkkal, hogy a nyugdíjak értékét a kormányzásunk alatt mindig megőrizzük, és ehhez 15 évvel később 2025-ben is tartjuk magunkat. Megerősítette, hogy a kiegészítő nyugdíjemelésnél nem állnak meg, gőzerővel dolgoznak a 14. havi nyugdíj bevezetésén, amit jövőre meg is fognak csinálni, fokozatosan, de biztosan, fogalmazott a kormányfő. Októberben is 4,3%-os volt az éves infláció. Szakértők előzetesen ennél 1%-kal magasabb szintet vetítettek előre. A stagnáló inflációs adatok miatt ismét az árréstopp kivezetését sürgeti az Országos Kereskedelmi Szövetség. A szervezet arra hívja fel a figyelmet, hogy a fogyasztói árindex alakulásában nincs lényeges elmozdulás, az élelmiszer inflációi már tartósan 7. hónapja 5% alatt maradt. A miniszterelnök ugyanakkor azt is kétségesnek nevezte, hogy egyáltalán valamikor kivezetik az árstoppot. Jelentős adócsökkentési csomagot ígért a kis- és középvállalkozásoknak a miniszterelnök, amikor tegnap az ATV Mérleg című műsorában nyilatkozott. Orbán Viktor azt mondta, a jövő héten írja alá a kamarával a megállapodást, amely 70-80 milliárd forintos adócsökkentést jelent. A kormányfő szerint Budapest már csődben van, de ha a főváros vezetése nem tudja megoldani a helyzetet, akkor a kormány segít majd. Orbán Viktor ugyanakkor azt is mondta, nem akar megegyezni Karácsony Gergely főpolgármesterrel, mert szerint azzal felmentést adna neki a budapesti kormányzás alól. Karácsony Gergely közösségi oldalán úgy reagált, Budapest nem megy csődbe magától, csak ha a kormány csődbe taszítja. Az idei és jövő évi hiánycélt is 5%-ra emeli a kormány, és a nemzetgazdasági miniszter a banki extra profit adót is kétszeresére 370 milliárd forintra emelné 2026-ban. Nagy Márton egy háttérbeszélgetésen arról is beszélt, a jövő év elején a nyugdíjasok a 14 havi nyugdíj egy heti részletét kaphatják meg. A bankszövetség szerint a banki extra profit adót nem emelni, hanem kivezetni kellene. A következő években 42 milliárd forintból 60 természetvédelmi projekt valósul meg a 10 hazai nemzeti parkban, közölt a természetvédelemért felelős helyettes államtitkár. Ezek középpontjában elsősorban az élőhelyek helyreállítása szerepel, ismertette Barczó Bátran. Kedden a Dominikai Köztársaság egész területén elment az áram, ami komoly káosz, közlekedési felfordulást, egyben üzleti leállásokat okozott a 11 milliós karibi országban. Az áramszünet beálltától komoly bizonytalanság lett túlra a lakosságon, annál is inkább, mert sehonnan nem lehetett tájékozódni arról, hogy mikor indul újra az áramellátás. Az AP hírügynökség ugyanakkor az ország energiaügyi miniszterét idézve arról írt, az esti órákban a teljes rendszer 15%-át már vissza tudták kapcsolni. Hogy mi okozta az áramkimaradást, arról hivatalos információ egyelőre nincsen. Végül az időjárásról. Tartósan borult, párás, ködös marad a levegő, legfeljebb jelentéktelen szitálás fordulhat elő néhol, a légmozgás gyenge lesz. A hőmérséklet csütörtökön hajnalban plusz 3-4, napközben aztán 7-8 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Reklám.
Negyedikes és nyolcadikos diákok, figyelem! Gyertek a Gárdonyiba! Óra látogatással egybekötött nyílt napok reggel 8 órától. A nyolcadikosoknak november 6-án és 19-én, a negyedikeseknek november 13-án. Előzetes regisztráció az iskola honlapján www.gardonyi-eger.hu.
Keresztény élet. A legjobb döntés. keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
keresztényélet.hu.
Néha úgy kell elindulnunk, hogy még nem állunk készen, mondja Urbányi Zóra énekesnő a novemberi Képmás címlap interjújában. A lapban olvashatunk egy angliai gyermekprostitúciós ügyet feltáró újságíróról, történeteket a függőségből való szabadulásról és a transzplantáció utáni újrakezdésről. Megismerhetjük Sir Edmund Hillary-t, barangolhatunk a Balaton körül és az Angyalok városában. Keresse a Képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu-n.
A 2026-os katolikus kalendárium lelkiségi írások gazdag választékával várja olvasóit. Emellett ismert írók, költők elbeszélései, versei teszik gazdagabbá a karácsonyi készülődés időszakát. A legolcsóbb és legkedveltebb katolikus kalendárium ára 890 forint. Keresse a templomokban, az egyházi könyvesboltokban és a Szent Maximilián kiadó webáruházában szentmaximilian.hu.
Szulák Andrea jótékonysági zenésestje, a Nyíregyházi Magyarok Nagyasszonya Társszékes Egyházban. November 16-án vasárnap 19 órakor az Orgonáért szól a dal. Egy felejthetetlenes Szulák Andreával, ahol a zene és az összefogás közösen szólal meg. A jegyek megvásárolhatóak Nyíregyházán, a főplébánia irodájában, valamint a római katolikus templomokban. A rendezvény teljes bevétele a Társszékes Egyház 120 éves orgonájának felújítását támogatja.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották. Értékadó. Magazin műsor a tudás alapú gazdaságról.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió hallgatóit. Adásunk tartalma: megtartotta éves közmeghallgatását Miskolc közgyűlése, Mikulás csomagokra gyűjt a Szuperszum alapítvány, 15 új kerékpára gazdagodott a miskolci önkormányzati rendészet.
Értékadó, a Szent István Rádió gazdasági magazinja.
Idén is megtartotta éves közmeghallgatását Miskolc közgyűlése. A csütörtök délutáni eseményre a város különböző részeiből érkezett lakosok tehették fel kérdéseiket. A meghallgatáson közel 20-an szólaltak fel, a leggyakrabban a barlangfürdővel és a Miskolc-Tapolcai általános iskola étkezőjével kapcsolatos témák kerültek terítékre. Jenes Gábor felszólalását az A. Miskolc nevű szervezet vezetőjét hallják.
Ahogy láthatták, a barlangfürdő az ilyen központi téma jelenleg nálunk. Én is ezzel kapcsolatban szeretnék kérdéseket feltenni, mert ez egy elég összetett kérdés, tehát sokféle szempontból lehet vizsgálni. Ugye tavaly szeptemberében történt a tűzadóta, sok idő eltelt. Szeptemberben emlékszem, volt még a Facebookon egy fotó, ahol a polgármester úr, Veres Pál előző polgármester úr bejárták a helyszínt. A állampolgár gondolhatta, hogy igen, itt a vezetők fókuszban tartják ezt a témát, tehát hamar megoldás lesz, és beoktatás után valószínűleg ez lesz a legelső és legfontosabb dolog megoldani. Kicsit talán abban is bízott az ember, hogy kormánypárti vezetés van, akkor nagyon gyors kormányzati segítség is lesz, amire szükség is van, mert ugye most a nagyvárosok önkormányzatét eléggé megsarcolta a kormány, ugye a szolidaritási hozzájárulása a gépjárműadók átszervezésével. Ennek ellenére 2024-ben gyakorlatilag nem volt semmilyen jelentős előrelépés, sem kormány, sem önkormányzat részéről, vagy legalábbis értékelhető eredményt nem láttunk. 2025. februárjában jutott el oda az építési minisztérium, hogy a támogatást megítélje, és akkor, hogy ezt hallottuk, ez meg is érkezett, megvan a pénz. Nem volt gyors segély, de megérkezett. Ezzel egy időben a rekonstrukciót kiemelt beruházásra nyilvánították. Ugye ez a kiemelt beruházás azért fontos, mert felgyorsítja a bürokrácia útvesztőit, és gyorsabb ügyintézést tesz lehetővé. Tehát amit előbb mondott polgármester úr, hogy nagyon megvannak a törvényes lépések, meg határidők, amit be kell tartani. Itt volt egy fél évig lehetőség, hogy ezek gyorsabban megtörténjenek, vagy legalábbis a törvény értelmezésünk szerint ez van, de lehet, hogy majd kijavítanak, hogy július 31-jel lejárt ez a kiemelt beruházási engedély, vagy nem tudom, minősítés a beruházásra, ami hát elsőre egy kicsit ilyen elmulasztott lehetőségnek tűnik. Végül találtunk még egy nagyon meglepő részletet a minisztérium részéről, az, hogy a Kagyló medencét műemléké nyilvánították ezen a nyáron, ami azóta is törjük a fejünket, hogy ennek mi volt a jelentősége. Tehát amikor felújításra vár egy beruházást kell indítani, akkor ez mit jelent, hogy ebben az állapotában kell megőrizni a barlangfürdőt? Nyilvánvalóan nem ezt gondolom, mert műanyag védelem alá került a környezete is a Kagyló medencének, illetve hogy ez majd milyen hatással lesz a beruházás pályázóira. Szóval, hogyha nem is olyan gyorsan, de megérkezett a központból a segítség, megérkeztek a pénzek, megérkezett a kiemelt beruházás, ígéretekből sem volt hiány, hisz az első fél évben többször elhangzott az, hogy június 30-án újra nyit a barlangfürdő, a Csöbör Katalin képviselő asszony, illetve a minisztérium szerintem többször mondott ilyet. De hát most már visszatekintve látjuk, hogy gyors lépések nem történtek, a barlangfürdő nem nyitott meg nyáron, csak a Kagylómedence, és hát talán a takarítást sikerült elintézni, azt láttuk a Facebookon, hogy néhány égett széket sikerült kihozni, de az érdemi munka nem indult meg. Ugye azt most hallottuk az időzítést, hogy hogyan fog ugye a felújítás megindulni. Tehát ebben a kontextusban szeretném feltenni a kérdéseimet. Az első, ez a rekonstrukcióra milyen hatással van a műemléké nyilvánítás? Ez befolyásolta a tervezést, befolyásolja a vállalkozóknak a pályázási lehetőségét és a pályázók kiválasztását, esetleg állít-e valami extra követelményt a beruházással kapcsolatban. A második kérdésem az arra vonatkozna, hogy ez a kiemelt beruházási minősítés, hogy most lejárt július 31-el, ez milyen hatással lesz a továbbiakban, meg lehet ezt hosszabbítani, vagy ez mit jelent ez a határidő? És végül az 1,3 milliárd forintos támogatásra szerettem volna rákérdezni, hogy ez az előző felszólalásbannak a része volt. Ezzel kapcsolatban már talán csak annyi van itt nekem, ami nem történt megválaszolásra, hogy meddig lehet felhasználni ezt az összeget, mert lehetett olyat hallani, hogy ez is határidős, és ha nem használják fel, akkor vissza kell utalni a központi költségvetésben. Köszönöm.
A feltett kérdésekre Albertné dr. Linárt Viktória osztályvezető asszony és Martin Emil, a Miskolci Fürdő Kft. Ügyvezetője válaszolt.
A feltett kérdésben volt egy hivatkozás egy jogszabályra. Ez az egyes ingatlanok műemléki nyilvánításáról, védettségének módosításáról, illetve a műemléki védettségének megszüntetéséről szóló 21/2025-ös EKM rendelet. Ugye ennek 2025. 7. 11. napján lépett hatályba a rendelet 6. paragrafusa, amely műemlékként nyilvánította ezt a bizonyos kagylómedencét és annak híj szerkezetét. Tehát felhívjunk figyelmet, hogy nem a teljes épületet, nem a teljes ingatlant, ugye itt egy helyrajzi számon van a felépítmény és minden, de nem a felépítményt, hanem a kagylómedencét és annak a híj szerkezetét. A rekonstrukció nem a kagylómedencét érinti, hanem az épületet és annak a tetőszerkezetét. Tehát ez a rekonstrukció menetére nincs hatása. Másik kérdés. Ugye elhangzott itt a egyes beruházások, vagy azok a összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőség ügyi nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházásokkal összefüggő kormányrendeletek módosításáról szóló 83/2021-es kormányrendelet. Ennek a harmadik mellékletének 16. sora valóban tartalmaz egy határidőt, de utána kell nézni, hogy ez mit jelent ez a határidő, és mit jelent ez a harmadik melléklet. Itt ugye három oszlopa van ennek a táblázatnak, és az oszlop utolsó sorában van az, hogy kivitelezés megkezdésétől 2025. július 31-ig. De mit jelent ez a határidő? A kormányrendelet első paragrafus negyedik bekezdése határozza meg azt, hogy miről rendelkezik a harmadik melléklet. De először hadd utaljak vissza, hogy miről rendelkezik az egész jogszabály. Hatósági ügyek felgyorsításáról. Sem a közbeszerzési eljárás, sem a kivitelezés, nem hatósági ügy. Tehát hatósági ügy minden olyan ügy, amelyben jogot, kötelezettséget állapítanak meg, nyilvántartásba vesznek, vagy nyilvántartásba igazolást adnak. Ezek eljárások egyike sem minősül hatósági ügynek. Térjünk vissza arra, hogy mit jelent a harmadik melléklet. Tehát ez szerint a harmadik melléklet, azaz építési tevékenysége érintett ingatlanok közvetlen környezetét és az építési tevékenység költséghatékony elvégzéséhez szükséges közterület használatának feltétlenül szükséges időtartamát határozza meg. Tehát eddig az időpontig lehet feltétlenül szükséges mértékben a közterületet használni jogszabály alapján, ami ott a létesítmény komplexum környezetében van. Nem azt jelenti, hogy addig kell befejezni a kivitelezést. Hogy mi a kivitelezés, ugye a következő kérdésben ez áthajlik, hogy mit tartalmaz az 1,3 milliárd forint. Azt kell tudni, hogy az államháztartásról szóló törvény kimondja, hogy ezt a támogatást egy elkülönített számlán kell kezelni. Vagyis az államháztartási külön számlán, amit a Magyar Állam kincstár nyit. Ami azt jelenti, hogyha köznyelven ez nem vegyülhet más pénzzel. Tehát az ott van külön, az állam kincstár őrködik fölött, ezt itt kell elképzelni, azt nem tudjuk, nem tudja senki más kiadást nemekre fordítani, mint a barlangfüdő rekonstrukciójával kapcsolatos kiadások. Ez a forrás, gyakorlatilag, hogy mire fordítható, ugye ez volt az utolsó kérdés, ez nagyon jól meghatározza a támogató okirat, amikor azt mondja, hogy mi a támogatott tevékenység. A támogatott tevékenység maga a rekonstrukció, és azzal összefüggő minden közvetlen kiadás. Tehát ez gyakorlatilag így keretbe foglalva tudnám elmondani, hogy jogilag hogy fest a rekonstrukció. Köszönöm szépen!
Tisztelt polgármester úr, tisztelt közgyűlés, tisztelt kérdező! 2024. szeptember 6-án égett le ugye a fürdő, és ezt követően több hétig ugye egyrészt a biztosító, másrészt pedig egy igazságügyi szakértői csapat is volt a barlangfürdőben, amely felmérést végzett a barlangfürdőben ért kárt, vizsgálták, és ezt követően pedig már ügyvezetém sem alatt megindult egyrészt a tartószerkezeteknek a fürdőcsarnokban az állag megóvása, illetve idéglenes tetőszerkezetet kapott az akvaterápiás rész, és ez már áthajlott a 2025-ös esztendőre is. Ezen megállapítások, illetve a felmérések alapján pedig nem úgy, mint Tiszaújvárosban, hogy leégett a tető, és csak a tetőszerkezetet kell visszaépíteni a barlangfürdőben, hanem megállapításra került az is, hogy gyakorlatilag a barlangfürdőben teljes elektromos hálózat cserére van szükség, teljes gyenge áramú hálózat cserére van szükség, a gépészeti megoldások megújítása, felújítása szükségszerű ezzel a tetőszerkezet felújításával együtt, illetve további tűzvédelmi, tehát a katasztrófavédelem előírásainak megfelelően, hiszen tűz ütött ki a barlangfürdőben, nagyon szigorú tűzvédelmi előírásoknak kell megfelelnünk, és ezen szabályokat be kell tartanunk, illetve 20 éve adták át ezt a, mondjuk azt, hogy megújított barlangfürdőt, ez alatt a 20 év alatt rengeteg olyan előírás szigorodott meg, amelyet nekünk a jelenben, illetve a közeljövőben a felújítás során be kell majd természetesen tartanunk. Ezek mind a tervezés során nagy terhet rúgtak a tervezőkre, és ezért is van az, hogy ezek a bizonyos munkálatok, ez a teljes elektromos, illetve a tűzvédelmi vagy gépészeti munkálatok, ezek megnehezítik megnehezítették a tervezést, illetve hát ahogy említettem korábban is, és ez már többször is szóba került, ez az első ütem. Ennek lesz természetesen további ütemei lesznek majd a barlangfürdőnek. Ahhoz, hogy a további ütemek megfelelő alapokra tudjanak épülni, ahhoz ezeket a munkálatokat most jelen pillanatban el kell végeznünk a barlangfürdőnek.
Szántai József Miskolc polgármestere is válaszolt a barlangfürdővel kapcsolatos kérdésekre, valamint reagálta a Diósgyőri fejlesztésekkel kapcsolatos kérdésekre is.
A lehető legnagyobb sebességgel és a lehető legtörvényesebben járunk el ebben az ügyben. Ez sajnos időigényes. Egy olyan megoldáson dolgozunk most, aminek a lehetősége azt is magában foglalja, hogy a barlangfürdő barlangi járatait bővítsük. Ez érdeke a városvezetésnek, hiszen a 300 ezer vendéget akkor tudjuk ezt a vendégszámot növelni, hogyha növeljük a barlangi járatok számát. Ehhez olyan villamossági hálózatot és olyan gépészeti hálózatot terveztettünk, vagy szeretnénk most elkészítetni, ami képes arra is, hogy ezt a bővítést és a bővítés utáni folyamatot is természetes módon megoldja. Tisztelettel kérjük mindenki türelmét és megértését ebben az ügyben, csak magamat tudom ismételni, a város és a Miskolc Holding ZRT, illetve a Miskolci Fürdő Kft. Vezetői, én is személy szerint mi szeretnénk a lehető leggyorsabban és a lehető leghamarabb átadni a barlangfürdőt, és az összehasonlítás például Tiszaújvárossal azért sem helytálló, és ezt ügyvezető úr is elmondta, teljesen más jellegű a probléma. Arról nem beszélve, hogy ez egy cseppkő, egy barlangi környezetben kialakult fürdőről beszélünk, teljesen más klimatikus viszonyokkal, szóval ezt nem nagyon lehet ezt a két dolgot egymással összehasonlítani. Damügyben pedig próbálok válaszolni, hogy mit is vettünk meg pontosan. Ugye, ha megtetszik nézni a miskolc.hu-n az előterjesztést, annak van egy melléklete. Ott megtetszik tudni pontosan nézni azt, hogy mi is az, ami most ennek az adásvételi szerződésnek a része volt. És a kérdés második fele, ugye a Nemzetgazdasági Minisztérium megrendelésére készült egy tanulmány, ami egy lehetséges lehetőséget ad arra, hogy mit is lehetne a dammal kezdeni. Nekem múlt héten volt egy évértékelőm, ahol erről elég részletesen beszéltem. De ami itt kettő mondatban össze tudok önnek foglalni, ugye a DAM területén most is működnek cégek, nagyon komoly cégek, több mint 20 milliárd forintos éves forgalommal. Ugye ez, hogyha ha úgy mondom önnek, hogy a régi egyes kapu, és azt hiszem a 8-as vagy a 10-es, ami ott a Szimva híd után van, azt hiszem. 10-es. Tehát az 1-es és a 10-es kapu környékén vannak ezek a cégek, ahol most is egyébként ipari funkció zajlik, de ugye a DAM területe, mivel 130 hektár osztatlan közös tulajdon, óriási területeken nincsen jelen pillanatban semmi. De például a Kisernő utcai rész, ugye a 4-sávos, biztos tetszik tudni, hogy ez melyik, például az az irodaépület, vagy akkor mondjak egy konkrétumot, mielőtt az előterjesztést megtetszik nézni, ami a Kisernő utca felé esik, az már Miskolc város tulajdona, az már a miénk, mindannyiunk ki, akik ebben a városban élünk, de van még egyébként más ingatlan is, vagy több ingatlan is bent. Szóval, hogy a terv az igazából arról szól, hogy ipari park kialakítása azon a részen és azon a területen, ahol most is cégek működnek, és a többit pedig visszaadni a városnak, újra bekapcsolni a város szövetébe. Ez egy nagyon hosszú folyamat lesz. Jogilag egy agyrém. Próbáltak erről minket nagyon sokan lebeszélni sikertelenül, mert azt gondoljuk, hogy ezt a tájsebet, ezt a bennünk lévő sebet, ahogy én mindig szoktam ezt fogalmazni, rendeznünk kell, kötelességünk ezt megoldani, úgyhogy neki fogunk ennek a munkának kezdeni. Nagyon sok egyeztetés lesz ebben az ügyben, nagyon sokszor szeretnénk azoknak az embereknek kikérni a véleményét, akiknek van kötődése, vagy volt kötődése a DAM-hoz, akik a környéken élnek, úgyhogy egy hosszú folyamat elején vagyunk, remélem, hogy ezt a hegyet együtt fogjuk megmászni. Ugye két fontos feladatunk van. Az egyik az, hogy ha tulajdonosok lettünk, akkor készítsünk nagyon gyorsan egy tervet arra vonatkozólag, hogy tudjuk őrizni a területet, amit megvettünk. Ez most folyamatban van. Szeretnénk minél hamarabb ott rendet rakni. A másik pedig, hogy nagy tisztelettel szeretnénk azokat a cégeket megszólítani, akik most a DAM területén is működnek, mert hogy ők vannak otthon. Úgyhogy én még novemberben szeretnék egyébként ezekkel a cégekkel találkozni, elmondani a városvezetés terveit és azt, hogy mit szeretnénk kezdeni.
Thank you.
A Szuperszom Alapítvány idén is szeretne 600 hátrányos helyzetű kisgyermeket vendégül látni a Miskolci Tudomány és Technika Házában, ahol Mikulás alkalmából egy vidám műsorral és egy-egy Mikulás csomaggal szeretnék meglepni őket. Ezen felül még másik 800 halmozott a hátrányos gyermeknek is terveznek Mikulás csomagot eljuttatni. Ehhez édességgyűjtést indítanak, hogy minden csomag szeretettel és bűséggel teljen meg. Ezen kívül az alapítvány egy erdélyi útra is vállalkozik, hogy felmérje az ottani hátrányos helyzetű gyerekek helyzetét. A részletekről Benna Sóni Busz Katalina, a Szuperszom Alapítvány elnöke adott tájékoztatást.
Idén is elindítottuk a Mikulás csomag akciónkat, fogadj örökbe egy Mikulás csomagot. Tavaly is 2000 forintos áron készítettünk Mikulás csomagot a gyerekeknek, idén is ebben az összegben szeretnénk összeállítani a gyerekeknek Mikulás csomagot. Tavaly több mint 1500 csomagot készítettünk, idén nem nyertünk pályázatot sajnos erre a projektre, úgyhogy próbáljuk saját forrásból és adományokból, támogatásokból összeállítani a Mikulás csomagokat. A weboldalunkon és a Facebook oldalunkon is megtalálható minden információ. Ráklikkelve ki mennyi csomagot szeretne vásárolni. Egyébként céges és baráti társaságok, magánvállalkozók, magánszemélyek felajánlása is érkezett már. Ők megvásárolják magát a csokoládét és az édességet is azt hozzák el hozzánk. Tehát mi is fogunk csomagolni, de egyébként van, aki kész Mikulás csomagot, tehát van olyan cég, aki kész Mikulás csomaggal szeretné támogatni a kezdeményezésünket. A csomagokat ugyanúgy, mint ahogy tavaly is, 600 gyermeket hívtunk a Miskolci Tüskevár iskolából is fogyatékelő gyerekeket, hívtunk vidéki gyerekeket, óvodákból, nagy csoportosokat, ugye, akik már ugye az utazást is, meg a programot is végig tudják ülni, hívtunk általános iskolából elsős osztályosokat, úgyhogy kétszer, két előadást fogunk tartani, kétszer 300 gyereket a Tudomány és Technika Házában. Az Rinyi Lila gimnáziumból fog jönni majd egy osztály, akik ugyanúgy segítik majd a gyerekeket manónak öltözve, tehát ők lesznek a mi segítőink, ahogy tavaly is, és rengeteg játékot, plüst, mindenféle játékot fogunk még ott kiosztani a gyerekeknek, tehát tényleg várjuk a gyerekeket szeretettel, viszont itt Miskolcon is ugye óvodákból és iskolákból is hívtunk már gyerekeket, úgyhogy nagyon-nagyon-nagyon nagy az érdeklődés, nekünk nagyon-nagyon szelektálni kell. Tavaly az városnak az egyik végéből hívtuk, most a másik végéből, tehát tulajdonképpen földrajzilag döntöttük el, hogy honnan hívjuk most a gyerekeket, valamint készülünk Erdélybe. Erdélybe felvettük a kapcsolatot több olyan gyermekintézményen, egyébként ők kerestek meg minket az évek alatt, és mi soha nem mentünk ki külföldre támogatásokkal, tehát úgy gondoltuk, hogy Borsod megyében is bőven van helye a támogatásoknak, viszont idén csapatépítő jelleggel is, és egy kicsit kimozdulva a komfortzónánkból, Gyergyószent Miklós környékére szeretnénk menni, olyan árvaházba és olyan csecsemő otthonba kisgyermekeknek az intézményeibe, ahol nagyon nagy szükség van meleg ruhára, meleg csizmára, játékokra, és ha tudunk, akkor tartós élelmiszert is szeretnénk kivinni. Ebben a Miskolci Önkéntes Tűzoltó Egyesület, valamint a Borsod Megyei Tűzoltó Szövetség is a partnerünk, valamint ugye az egyik miskolci autókereskedés, a cégek, ugye, akik támogatják ezt az egész utunkat. Ugye a Miskolci Önkéntes Tűzoltó Egyesület, a Borsod-Bujzenplénvár Megyei Tűzoltó Szövetség, valamint ugye Miskolcon a Toyota Balog, aki karitatív módon támogatja majd a szállítást és ugye a szervezést erre az útra. Nagyon-nagyon-nagyon gondolkoztunk azon, hogy ki és hogy menjen ki, mennyien induljunk el ugye erre az erdélyi útra, egyikünk sem volt még ilyen karitatív úton, úgyhogy úgy döntöttünk, hogy nem is lesz az első, második, harmadik alkalommal is szeretnénk majd kimenni, úgyhogy így csapatépítő jelleggel egy-két önkéntessel, és ugye a tűzoltóság részéről is, aki majd az autót vezeti, az majd ugye jön velünk, jönnek a fiúk. Megnézzük, hogy hova és mi az, amire szükség van, és akkor legközelebb már jobban fogjuk tudni célirányosan, hogy hova is érkezzünk. Várnak ott minket egyébként, tehát minden feltétel adott, és most már így Borsod megyén kívül is tényleg elvisszük azokat az adományokat, amiket itt kapunk. Ugye kinőttük a feladatot, kinőttük a helyeket, rengeteg adomány is érkezett az elmúlt időben, szétválogattuk is, és úgy döntöttünk, hogy elindulunk Erdélybe vele. Tavaly Krimpi Krampusz volt és Karcsi bácsi, valamint ugye Seres Ildikó művész növezetésével az Rinyi Lila gimnáziumnak a drámaszakos diákjai adtak egy nagyon-nagyon-nagyon szép műsort, ugye Mici Mackó és barátai, akik várják ugye a karácsonyt. Idén Seres Ildikó művésznő nem tudta vállalni, mert nagyon-nagyon sok dolga van és rengeteg fellépése. Krimpi Krampusz lesz megint és Karcsi bácsi, valamint még folyamatosan folynak a tárgyalások arra, hogy még egy gyerek színész csoport is előadja a karácsonyi műsorát majd a gyerekeknek. Nem nagyon lehet hosszúra húzni, mert azért a 5-6-7 éves gyerekek még azért nem tudnak órákat ülni egy ilyen előadáson, de Krimpi Krampusz és Karcsi bácsi ott lesz idén is. Ez a kezdeményezés tavaly ugye a pályázati pénzből indult, és ugye Hajdú László Tudományos Technika Háza tulajdonosa egyből mellénk állt, és azt mondta, hogy gyertek és csináljuk együtt. Idén is azonnal mondta, hogy persze, természetesen csináljuk megint ezt a műsort, úgyhogy december 5-én ismét belevágunk. Most egy kicsit nehezített a terep azzal, hogy nem nyertünk pályázatot, de meg fogjuk oldani, és ezúton is tényleg mindenkit arra buzdítok, hogyha céges gyűjtést szerveznének, vagy baráti társasággal szeretnének rászoruló gyerekeket, vagy jó helyre adni csak azt a kis édességet, Mikulás csomagot, akkor hozzá kell hozzánk, vegyék fel velünk a kapcsolatot. Tulajdonképpen az új raktárhelységünket belaktuk, úgyhogy most már 150 négyzetméteren várunk tényleg mindenkit, és most már a nyitvatartást is meghosszabbítottuk. Már reggel 8 és 17 óra között vagyunk nyitva hétfőn és szerdán, a szombati nyitvatartás maradt 8-12-ig, és már elmondhatom, hogy az első alkalmakkal nagyon, nagyon pozitív visszajelzést kaptunk, mert az óvodából, ahogy hozzák haza a gyerekeket, és a gyerekek látják, hogy nyitva vagyunk, húzták be a szülőket. Volt, hogy a szülő húzta be a gyereket, volt, hogy a gyerek húzta be a szülőt, de délután nagyon-nagyon-nagyon-nagyon megleptek minket ezzel, hogy nagyon sokan jöttek. Volt is rá igény, de önkéntesek kellenek ahhoz, hogy ez a nyitvatartás így maradjon. Úgyhogy aki szeretne önkénteskedni, és szeretne nálunk egy kicsit tevékenykedni, és egy kicsit jót tenni másokért, szeretettel várjuk. Sokrétű önkénteskedést lehet nálunk végezni, az adminisztrációtól kezdve az adományok válogatásáig, szervezésig, van, aki az e-maileket kezeli, van, aki tényleg az összes social media felületet és weboldalt kezeli. Tehát ki mihez érez affinitást, ki mit tud adni idejét, energiáját, itt tényleg mindenki egy kicsit beletesz, mindenki valamilyen módon felelősséget vállal egy kicsike kis részért az alapítványnál, és így kerek az egész, csak kinőttük a feladatot, tehát a mostani önkéntesek nagyon jók, csak kevesen vagyunk. És nagyon-nagyon hirtelen szakadt a nyakunkba ez a, hogy kiterjeszkedtünk, nagyon sok önkormányzat jön, nagyon sok adomány érkezik, ugye, hogy nagyobbak is lettünk területileg is, és kellenek az önkéntesek, akik még jönnének, csapat részessévé válnának, úgyhogy tényleg amilyen területen úgy gondolják, hogy tudnak nekünk segíteni, akár adminisztráció, akár az adományok átvétele szortírozása, akár az adományoknak a szelektációja, akár az összekészítés arra, hogy amikor kimennek az önkormányzatokhoz, vagy kimennek vidékre az adományok, azokat is ugye összekészíteni, vagy csak az adományraktárba bent lenni, és akkor azt ugye jönnek gyermekintézményekből, csecsemő otthonokból specifikusan összekészíteni ezeket az adományokat, vagy hogyha éppen nagyon sok olyan eset van, amikor az utolsó pillanatban érkezik hozzánk egy segítségkérés, bántalmazott anyuka, menekített anyuka, az áldozatsegítő központból is sokat keresnek minket, a gyámügyesek is, tehát specifikusan kell az adományokat tudni nagyon-nagyon gyorsan összeszedni. Tulajdonképpen ennyi, de megtanulható, és én úgy gondolom, hogyha nálunk az önkénteseknek a java része tényleg 60 pluszos, akkor bárki megtanulhatja, és bárki a csapattagja lehet. Oh, 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 oh
15 új kerékpárt adományozott a Miskolci önkormányzat a Miskolci önkormányzati rendészetnek és a helyi polgárőröknek. A biciklik a járőr szolgálatot fogják segíteni, különösen a tavaszi időszaktól, amikor hagyományosan kerékpárral is teljesítenek szolgálatot a rendészek. Kovács László Csaba, a rendészet igazgatója elmondta, az új járműveknek köszönhetően bővíthető lesz a kerékpáros szolgálat, sőt a mezőrök is használhatják majd őket külterületeken. A fejlesztésnek köszönhetően a rendészet munkatársa és vezetői rugalmasabban, környezetbarát módon végezhetik feladataikat.
Jelen esetben kerékpárokról beszélhetünk, amelyek Miskolcváros önkormányzatától kerültek, tulajdonképpen adományként, vagyis hát átadásra Miskolci önkormányzati rendészet számára térítésmentesen. Ez számunkra nagy segítség, mert ugye a mindennapi munkavégzésben, és de azért természetesen időjárástól függően a mindennapi munkavégzésben tudjuk hasznosítani ezeket a közlekedési eszközöket. Van benne már tapasztalatunk, mert hogy régebben is alkalmaztunk már kerékpárokat. Egész pontosan 2014-ben indult meg a közterületfelügyelői kerékpáros szolgálat Miskolcon. Covid azért befolyásolta, pár esemény az elmúlt időszakban egy kicsit lassította a dolgot, viszont ezen az éven 2025-ben már július hónapban újra tudtuk indítani a meglévő kerékpár állományunkkal ezt a szolgálatot. Két munkatársunk indult speciális felszerelésben, tehát nem annyira egyszerű biciklire ülni, hogy csak úgy felpattanok, tehát nagyon meg kell azt nézni, hogy körülményekhez, időjáráshoz, védőeszközzel ellátva, és egy felkészítést, tulajdonképpen balesetvédelmi felkészítésben is átestek a kollégák, úgyhogy így indítottuk el ez év júliusában ezt a szolgálatot, és ezzel a most átadott biciklikkel pedig ezt szeretnénk időjárástól függően, hogy említettem, de leginkább jövő év tavaszától ezt kibővíteni. Most jelen pillanatban még az átalakításra fog kerülni, mert ezeken a bicikliken olyan elemek is vannak, amelyek nem szükségesek a rendészeti feladatellátáshoz, keréktakarók, vagy esetleg matricák, ezeket mi rendészetesítjük jövő tavaszra, hogy milyen a mostani állapot. Ezek teljesen jó állapotú, használható kerékpárok, szinte 0 kilométeresek. Át kell, hogy nézzük, át kell, hogy vizsgáljuk ennek a műszaki állapotát. Ezután egy rendészetesítés a matricázással, az átalakítással fog történni, amiben ráteszünk majd egy olyan hortáskát, amiben a intézkedéshez szükséges eszközöket, műszaki berendezéseket is tudják vinni a munkatársaink, majd pedig kialakítjuk, ahogy az imént is említettem, azt a bukósisakos és egyenruházati jellegzetességet, rövid nadrág és póló, amiben a munkatársak ezt a feladatot elláthatják. Egyébként a kerékpárok kormányváltósak, Shimano váltósak, tehát mindenféle terepviszonyokra alkalmas kisebb dombokra is kényelmesen fel lehet majd menni, úgyhogy város nagyon sok pontján kívánjuk ezt alkalmazni. Jelenlegi tapasztalataink leginkább a közterület felügyelői feladatellátással kapcsolatosak. Munkatársaink bejárták a turisztikai helyszíneket. Diósgyőri vártól egészen Tapolcáig, a Népkerttől a belvárosig nagyon sok helyszínen megjelentek a munkatársak, és hogy említettem, régi tapasztalataink is vannak, de leginkább ezeken a területeken használtuk. Mivel ilyen létszámban bővül a járműparkunk, ezért megnyílik annak a lehetőség, hogy esetleg más szolgálatot is bevonjunk ebbe, akár a mezőri szolgálat munkatársai is tudnak kerékpárral szolgálatot teljesíteni, tehát általában ketten dolgoznak, az azt jelenti, hogy két ember két kerékpárral egy járőrpárosra alkotva tud olyan külterületi részeken menni, ahol a kerékpárral még lehet közlekedni. Tervezzük azt is, és már erre az éven is volt példa, hogyha például van lehetőség, mert hogy éppen a munkatársak máshol vannak szolgálatban, nem használják a kerékpárt, akkor mondjuk az irodai munkatársaknak egy megbeszélésre, egy területbejárásra, vagy a hivatalban történő egyeztetésre, ugyanezzel a kerékpárral el lehet menni, akkor nem tömegközlekedést, nem szolgálati gépjárművet vesznek igénybe a Győri kaputól a megfelelő helyre történő közlekedésre, hanem kerékpárral mennek és közlekednek. A nagyobb terület több embert is fog takarni, a belváros frekventáltan, tehát az nagyon igényli azt, hogy sokat legyünk a belvárosban, a gyalogos szolgálat általában a Széchenyi utcát, az abból nyíró tereket tudja ellenőrzés alatt tartani. Gépjárművel szolgáltunk leginkább a külső belvárosi részeket ellenőrzi, de a kerékpáros bárhol. Tehát ő keresztbe kasul tud menni viszonylag gyorsan, ugye a gyalogoshoz sokkal gyorsabban, és a gépjárműveshez képest pedig sokkal rugalmasabban tudja megközelíteni ezeket a helyszíneket. Kiemelhetem a Népkertet. Elég sok olyan bejelentés érkezett, ami a Népkertben történő nem megfelelő viselkedésekkel, annak nem megfelelő igénybevételével kapcsolatos, akár a futópálya, futókör, akár a játszóeszközöknek a mások által használata, nem gyermekek és más egyéb problémák. Személyes tapasztalatból mondhatom, hogy egy népkerti ellenőrzés kb. 3-4 perc alatt kerékpárral megtehető. Gépjárművel mondhatom azt, hogy lehetetlen, mert nem megyünk be a népkertbe. Gyalogosan biztos, hogy 15-25 perc között mondanám, amíg ezt végig sétálják munkatársaink. Tehát így lehet érzékeltetni azt, hogy itt ebben a területben is nagy hasznát tudjuk venni, de ezt követően, vagy ezzel párhuzamosan a tapolcai városrész, mert ugye a turisztikai szezonban nagy igény van arra, hogy ott is megjelenjek a rendészet munkatársai, és egészen kimehetünk majd Diósgyőri várig, reméljük már jövőre ott is lesz esetleg egy nagyobb turistaforgalom. A Lilafüredivel és az Avasi városrészel egy picit vannak fenntartások, mert hogy egy magasabb helyszínre kell felmenni, leteszteljük, hogy van erre lehetőség, nem jelenti azt, hogy ez ellenőrzés nélkül maradna, mert személygépkocsival, vagy esetleg tömegközlekedéssel ugyanúgy elérnek a kollégák ide. És teszt jelleggel, ahogy említettem, megpróbáljuk a közelebbi külterületi részeket, mondjuk a mezőr munkatársak által, véleményük által és tapasztalatuk által megközelíthető részeket is bevonni ebbe az ellenőrzésbe. Hál' Istennek azt elmondhatom, hogy a munkatársi közösségünk szakmai rátermettsége az egy kiemelkedő, tehát tulajdonképpen a szakmai képzésben nem igényel másfajta speciális képzést. Arra mindenképpen tervezünk és szerveztünk is már képzést, hogy balesetvédelmi oktatásban részesítjük azt a munkatársi közösséget, akik kerékpárra ülnek, mert hogy ők máshogy dolgoznak, mint mondjuk gépjárművel vagy gyalogos esetben. Ugyanakkor, ami a előnye, tapasztalatom nekem is az, hogy amikor kerékpározok, szétnézek, nem gyorsan megyek el, mint autóval, viszont nem is lassan, mint ahogy esetleg gyalogosan tenném, tehát hamarabb tudok nagyobb területet bejárni, nagyon csendes közlekedési eszköz, nagyon környezetbarát, az is egy fontos, és ami még nagyon fontos, a kresszabályait betartva, de akár árkombokról lehet vele biciklizni, és akkor egy példát mondanék, ugyanis amikor a első szolgálati napja volt a most júliusban induló járőr kollégáknak, akkor mentek egy kört a testvérvárosok útján. A Győri kaputól körülbelül egy 20 perc alatt elértek a testvérvárosok útjára, és talán egy megbeszélt időpontban egy riporterejéig ők jöttek volna vissza a városháztérre, de jelezték, hogy késni fognak, ugyanis egy olyan intézkedésbe akadtak, botlottak bele, szerencse is kellett, amivel a rendőrségi munkatársait tudták segíteni, ugyanis a rendőrök látták, hogy robogón ülnek ketten. Ellenőrizni, intézkedni kívántak velük szemben, de a rendőrök gépjárművel voltak, szolgálati gépjárművel. A robogós kihasználta azt, hogy ő a járdán és a parkon keresztül megpróbál elhajtani, elmenekülni a rendőrök elől. A mi munkatársaink viszont kerékpárral abba az irányban voltak, amerre a robogósok menekültek, eléjük vágtak, mondhatjam így, kerékpárral, járdán és füves területen keresztül, meg tudták állítani őket, és a rendőrök autóval miután odaértek, akkor átadták az intézkedést. Tehát az azt hiszem érzékeltheti azt, hogy mondjuk egy kerékpáros járőr, így azért mondom a kresszavájait betartva, de ilyen nagyon különleges helyszíneken is tud szolgálatot teljesíteni. Speciális cipőben vannak, tehát ami a sportcipőt jelenti tulajdonképpen, az egyenruhához alkalmazkodó szín. Egyenruhához alkalmazkodó a nadrágjuk, de rövid nadrágban kerékpároznak a kollégáink. Fehér vagy kék pólóban, mert hogy többet is tudunk biztosítani a munkatársak számára, és ami még fontos, kesztyű van, kerékpáros kesztyű a kezükön, valamint bukósisak védi a fejüket. Ez, ami így a megjelenésükben speciális, egyébként az egyenruházatokon ott vannak azok az elemek, amik a rendészetiséget, rendészetességüket, köztelet-fegyi mi voltukat jelzik, a felirat a hátukon, a jelvény a mellükön, és a név kitűzői szerepel rajtuk. Az ő felkészítésükben, minden esetben és eligazításukban naponta szerepet játszik az, hogy hova küldjük el mondjuk a sajátosságokat, elmondjuk, hogy milyen feladatok várnak rájuk, de ezen kívül mást, hál' Istennek nem kell, hogy egyeztessünk előre, hiszen jól képzett munkatársakról van szó, akik kerékpárra fognak ülni. Nagyon pontos mérőszámai vannak a rendőrségnek. Minden esetben, amikor kapitány úrról egyeztetünk, vagy esetleg a közgyűlési beszámolót meghallgatjuk, ahol elmondja az elmúlt időszaknak az eredményeit, javulásról lehet beszámolni a közterületi bűncselekmények tekintetében mindenhol. De ez a kresszabálysértésekre is igaz, valamint a esetleges balesetekre, tulajdonképpen amit közlekedési eszközzel történnek, tehát közlekedési problémákra, mindenhol javulás várható, tehát a morál javul, a rendőrség felderítési számai is jók. Ezt csak azért hangsúlyoztam, mert ebben bízunk benne, és hiszünk abban, hogy nagyon nagy részünk van nekünk is, ugyanis a Miskolci Önkormányzati Rendészet Közterületi Állománya, a Közterületfegyőr és mezőr kollégák a nap 24 órájában kint vannak, persze a váltásokkal, pihenőidőkkel megfelelően kalkulálva az ő szolgálatokat, és önállóan is nagyon-nagyon sokat intézkednek, viszont nagyon sok esetben segítjük mondjuk a rendőrségnek a munkáját. Ez megnyilvánul akár közös szolgálatokban, akár egymásnak átadott információkban, ők kérnek tőlünk egy ellenőrzést, megyünk, vagy mi adunk át egy információt nekik, és ők mennek, de a térfelügyeleti kamerarendszerünk is nagy segítségére van a rendőrségnek. Tehát inkább akkor a konkrétumokról, inkább a közösséget bosszantó együttélési problémák, amik megjelennek. Hangoskodások vannak, szemetelések vannak, esetlegesen lépcsőházban illegális tartózkodás van, ottani viszonyok, guberálás. Tehát ezeket a közösségi együttélését egyébként jogszabályt is sértő problémákkal nagyon sokat foglalkoznak a mi őrmunkatársai, de azok a mutatók, amit ténylegesen a közbiztonság közterületi állapotát és annak javulását bizonyítják, azok a rendőrségi beszámolókban nagyon pozitívak. Mindig lesznek problémák, sosem lehetünk elégedettek, és mindig ott kell, hogy legyünk. Így is állunk hozzá ez a járőr szolgálatok szervezésében, vagy a térfelügyeleti szolgálatnak a működésében is így van. Tehát nem engedünk el, nem lazítunk ebben a tekintetben, de ez összességében elmondható, hogy ez egy pozitív előremozdulás az elmúlt időszakban.
Értékadó. Magazin műsorunk a Rádió honlapján is meghallgatható. Címünk www.szentistvánrádió.hu.
Kedves hallgatóink, elhangzott műsorunkat Grunda János szerkesztette nevében, és búcsúzom önöktől, a bemondót Klész Beátát hallották. Műsorunkat vasárnap 17 óra 15 perctől megismételjük.
Értékadó magazin műsorunkat hallották. A műsorral kapcsolatos véleményüket, kérdéseiket várjuk szerkesztőségünkbe. Címünk Szent István Rádió 3300 Eger, Deák Ferenc utca 49. Hívhatnak bennünket telefonon a 36-os körzet 510-610-es számon. E-mailt pedig az info@szentistvanradio.hu címre küldhetnek.
nincs, ami kell, ne hagyd el, csodavázzá, hamu és gyíme, ragyog hát, fényettől minden szép lesz, láss, hamu és gyíme, ragyog hát, én csak benned élek tovább, hamu és gyíme, ragyog hát, ébredjen át.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.